Krisztusban szeretett testvéreim, a Biblia tanúsága szerint az első templomi perselyt Joás király készítette Krisztus előtt 812-ben. Az történt ugyanis, amikor Joás király Krisztus előtt 835-ben Júdának a trónjára lépett, elszörnyűködve látta, hogy milyen romos állapotban van a jeruzsálemi templom, és elrendelte a papságnak, hogy tegyenek meg minden intézkedést a templom mielőbbi kijavítására. Időközben eltelt 23 esztendő, és a papság még az Újahegyét sem mozdította, hogy a templom állagán valamit is javítson. Ekkor Joás király hívatta Jehojádá papot, és elrendelte, hogy attól a naptól kezdve a néptől nem fogadhatnak el semmiféle adományt, hanem mindent be kell szolgáltatni a templom javítására. És ekkor Jehojádá főpap fogadta egy ládát, a tetejére fújt egy lyukat, és ezt a ládát elhelyezte a templom bejáratához, és ahogy érkeztek az emberek adományaikat ebbe a perselybe, ebbe a ládába dobták, amikor megtelt, akkor jelentették a királyi tisztviselőnek, az odaérkezett a maga csapatával, átvették a ládának, a perselynek a tartalmát, és aztán átadták megszámolva a templom felügyeletét ellátó gondnoknak, aki ezekből a pénzekből megvásárolta az építőanyagot, mindazt, amire szükség volt a templom javítására, és ebből fizették a mester embereket is. Mindennek utána nézhetnek, kedves testvéreim, a II. Királyok könyve 12. fejezetében, de párhuzamos helyen a Krónikák 2. könyvében is olvasható ez a történet. Jó észbe tartani tehát. Krisztus előtt 812-ben készült az első templomi perselj. Nyilván, hogy ilyen-olyan jellegű adományok, mint a tized, meg hát az áldozat voltak korábban is, de kifejezetten ez az első alkalom, amikor lezárt ládába, azaz perselybe történt a gyűjtése. Jézus korában a templom úgynevezett asszonyok udvarán, tudják, több udvara volt a templomnak, ahová minden férfinak, minden nőnek bejárása volt, és Jézusnak is bejárása volt ideig. Tudjuk azt, hogy ebben az asszonyok udvarában, udvarának nevezett térben pontosan 13 perselj volt elhelyezve, és ebből a 13-ból 7-re rá is volt írva a beledobott adománynak a célirányultsága. Az első volt a tűzifára, második tömjénre, a harmadik aranybulkolatra, a negyedik galamb áldozatra, az ötödik szárnyas áldozatra, a hatodikba tették a régi sékelt, és a hetedikbe az új sékelt. A másik hat ládán nem volt felirat, azt egyéb adományokra, a templom egyéb gondjaira használták föl. A felolvasott jelenetet két evangélista örökíti meg, Szent Márk és Szent Lukács. És arról szól röviden a történet, hogy Jézus ott az asszonyok udvarán, mert ez a perselj ott lehetett, leült a perselyjel szembe, és nézte az adakozó embereket, és hallottuk a felolvasott szakaszból, hogy ki is értékelte a látottakat. megdicsérte a mindössze két fillért adakozó szegény özvegyet. Azt is el kell mondanom, kedves testvéreimnek, hogy a versejezés a zsinagógai Isten tiszteletnek is a szerves része volt. Adott pillanatban körbejártak, összegyűjtötték, de a zsinagóga falára is voltak ilyen ládikók föl szerelve. És az itt adott adományokat többnyire olajra, mécsesekre, tűzifára, meg hát fűteni kellett télen a zsinagógát, illetve a vendégrabbik, elég gyakran fogadtak vendégrabbit, a vendégrabbik úti költségeire, illetve annak tisztességes ellátására fordították. És nem mondok semmi újat, mindannyian tudják, kedves testvéreik, testvéreim, hogy a persejezés az szerves részévé vált a mi vasárnapi és ünnepnapi liturgiáinknak is. És nyilvánvaló, hogy meg kell válaszolnunk a kérdést, hogy miért is persejezünk. Fontos megválaszolni a kérdést, mert ha valaki nem érti a lényegét, akár kívülállóként, vagy rendszeres templomba járóként is megtörténhet, hogy valaki nem érti a lényegét, hát akkor az talán meg is botránkozhat ezen. Vagy esetleg az történik, hogy annyira nem tudja, hogy miről is szól az egész, hogy amikor hirtelen megjelenik a kosár ott valahol a környéken, akkor elkezd kapkodni, és hát aztán akkor valamit úgy beleejtünk, nem tudatosan. Aztán ebből adódnak az ilyen komikus dolgok, amit a persejpénz számoló bizottság néha úgy megmutat, hogy hát van benne gomb is, még hát találunk benne néha lejárt autóbuszjegyet is, ami nyilvánvaló, hogy nem szándékos. Én kötve hiszem, hogy valaki szándékosan tesz ilyet, hanem ez nyilvánvaló a meglepettségnek vagy a kapkodásnak a következménye. Éppen ezért arra vállalkoztam a mai vasárnapon, hogy ezt nagyon világosan és logikusan megértsük, hogy miről is van szó, és akkor egészen biztos, hogy a melléállásunk, a hozzáállásunk is gyökeresen megváltozhat. A persejezés csirájában már az ókeresztény liturgiának is gyakorlata volt, oda vezethető vissza. Emlékeznek, az utolsó vacsorán azt mondta Jézus tanítványainak, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az első keresztények rendszeresen összegyűltek teljesíteni ezt a parancsot, vagyis bemutatni a Szent Mise áldozatot, ahogy azt ők akkor mondták, összegyűltek a kenyértörésre. Itt két fontos dolog dolgozott bennük. Egy. Tudták azt, hogy a kenyértörés, az utolsó vacsora a Szent Mise bemutatásához szükség van kenyérre és borra. Ekkor még nem voltak templomok, ezt házonként rendezték, nem volt harangozó, nem volt kántor, nem voltak szolgálatot teljesítő emberek, hanem a spontánul összejött közösségben nyilvánvalóan megbízott előjáró végezte ezt. Ezért tehát hozták magukkal azt, amire szükség volt. Hozták a kenyeret, hozták a bort, hoztak viaszt, melyből gyertyát öntöttek, hoztak olajat, amelyek a mécseseket látták el, hoztak gyümölcsöket, hoztak aranyat, ezüstöt, sok mindent hoztak, ennivalót is hoztak, hiszen ott munkált bennük az is, amit zsidó vallásukban gyakoroltak, és ott azt írja, hogy ne jelenj meg az Úr a te Istened előtt üres kézzel. Tehát két dolog dolgozott bennük. Ne jelenjek meg az Úr előtt üres kézzel, illetve hát hozni kellett azt, ami a liturgiához, az utolsó vacsora megjelenítéséhez szükség volt a kenyér és a borra. Az elöljáró kiválasztotta azt a kenyeret és azt a bort, amit az oltáron bemutatott áldozatként átváltoztatott Krisztus testévé és vérévé, amit a szent áldozásban magukhoz vettek, illetve elküldtek a betegeknek, a börtönökben szenvedő embereknek, hogy ők is részesüljenek a szent mise kegyelmeiből. Ami megmaradt, amit nem használtak föl, amit nem változtattak át, abból pedig agapét rendeztek, ünnepi lakomát, amelyben a szegények is részesültek, a gazdagok is részesültek, valahol megélték az együvé tartozásnak a valóságát. Az olaj, meg a többiek pedig félre lettek téve a következő alkalmakra, hogy akkor majd lehessen gyertyát készíteni, vagy éppen mécses gyújtani. És most nagyon fontos, amit mondok. De ezek az áldott emberek, ezek az első keresztények mindvégig tudatában voltak annak, hogy amiként Jézus Krisztus a kereszten feláldozta önmagát értük, úgy ők is a közösség elé hozott adományaikban önmagukat adják neki. Gondolom, eddig világos. Tehát tudatában voltak annak, hogy amiként Jézus feláldozta önmagát értük, jelenlévőkért, úgy ők a közösség elé hozott adományaikban önmagukat adják neki. Amiként az Úr Jézus nekünk és értünk adta önmagát, úgy adományainkkal együtt mi is magunkat adjuk az Úrnak. Tehát a kenyér és a bor meg a többi adomány hivatott kifejezni az áldozaton résztvevők, azaz a hívők önátadását, áldozatát. Tehát annak mindegy a cserébe, amit Jézus tett értünk, a kapott kegyelmekért, a megváltásért, ők is meghozták a maguk áldozatát. Aztán lassan, mert minden fejlődik, a 11. századnak a végére lassan úgy rájöttek arra, hogy már nem kell hozni egyebeket, mert hát a templomban előkészítik a kenyeret és a bort a szentmise számára. A többiek a maguk áldozatát váltsák meg pénzzel. Tehát ne adományokat hozzanak sajttól elkezdve nem tudom miket, hanem a pénzzel bármit meg lehet vásárolni, tehát akkor pénzt adjanak az áldozatra. És ezért lett a szentmisében a persejezésnek a helye, ideje pontosan a felajánlás alatt. Amíg a lelki pásztor a közösségnek a nevében, a közösségnek az adományaként bemutatja a kenyeret és a bort az Úrnak, az alatt a közösség a maga áldozatát belehelyezi a kosárba, mint egy ő is részesülni akarván abból az áldozatból, ami az oltáron történik. És itt ismét szó szerint szeretnék felolvasni egy mondatot. Ha tehát az áldozatnak és önmagunk felajánlásának a lelkületével tesszük azt a pénzt a kosárba, és tudjuk, hogy az oltárnál most éppen a felajánlás liturgiája folyik, mely minket is meghív, hogy ajánljuk fel áldozatunkat, akkor ez a cselekmény megkapja a maga mély mondani valóját. Igen, abban az adományban én vagyok benne, magamat tettem bele. Azért idéztem szó szerint, mert ezt nem én találtam ki, Tomka Ferenc teológus atyát idéztem. Tehát abban az adományban, amit én beleteszek, magamat teszem bele, és valójában akkor benne vagyok abban, ami ott az oltáron történik. Ezért, drága jó testvéreim, szinte mondanom sem kell, de mégis mondom, hogy a lelkület a fontos. A lelkület számít. Milyen lelkülettel hozom a magam szerény áldozatát, amit oda beleteszek. Amit adok, ahogyan adom, amennyit adok, az mind-mind Isten iránti hitem, szeretetem, ragaszkodásom, hálám, hiteles új lenyomata. Amit adok, ahogy adom, amennyit adok, az hitemnek, szeretetemnek, ragaszkodásomnak, hálámnak a hiteles új lenyomata. Hallottuk, hogy az evangéliumban Jézus megdicsérte az asszonyt, az özvegyet, és akkor föl kell tennünk a kérdést, hogy miről is beszél ennek az özvegynek a cselekedete, hiszen hallottuk, hogy mintegy 2 fillérnyit bagatell apró pénzeket adott. Én 5 dologra figyeltem föl ennek az asszonynak a gesztusánál. Legelőször a mély hitére. Ő tisztában volt azzal, hogy annak ad, akitől ő is mindent kapott. Elkezdve az életét és azt a sok-sok kegyelmet, ami egy életnek a velejárója. Másodszor az asszonynak a hálás lelkületéről szól. Tudta, hogy Istennek folytonos hálával tartozunk, és hálája abban a 2 fillérben, azaz mindenében, mondja Jézus, fejeződött ki. Harmadjára az asszonynak a gesztusa beszél az ő gondviselésbe vetett hitéről. Ha odaadta egész megélhetését, azt jelenti, hogy Istenre bízta a holnapját. És ne feledjük, hogy sokan jöttek idegenből is a templomba imádkozni. Ha meg idegenből volt és mindent beletett, akkor még abban is bízott, hogy az Úristen haza segíti. Mély hitről van itt szó, nagyon mély hitről. Aztán ott van a szeretete. Egyébként is adományainknak mindig a szeretet ad értéket. Ő majdnem semmit sem adott, de azt végtelen nagy szeretetből adta. És ott van az 5., ami visszaköszön arra, amit mondtam korábban, hogy a zsidó ember nem akart megjelenni üres kézzel Isten színe előtt, valami fajta benső igényből adni valamit, bármit is az Istennek, vagyis fillérjében önmagát adta. És ez nagyon fontos. Annak idején, amikor megjelent a könyv, akkor pontosan 100 példányt adtunk el itt a templomban a hívek számára Tamás József püspök atyának a Szentmiséről írt gyönyörű könyvéből. Időnként elő szoktam menni ezt a könyvet, és bele-bele olvasok, ha már többszörösen áttanulmányoztam. Most ebben a könyvben olvasom a felajánlásról szóló részben, hogy a 70-es években Bécsben egy érdekes plakát volt látható szinte egy éven át. A plakát egy szomorú szemű kisfiút ábrázolt, és alatta a következő felirat volt olvasható. Nicht nur geschenk, dein Kind beruch dich. Megismétlem, nicht nur geschenk, dein Kind beruch dich. Ez azt jelenti, a mi anyanyelvünkön nem csupán ajándékra, te rád is szüksége van gyermekednek. Ez szülők fele szóló üzenet volt, hogy ne ajándékozzál, ne csak ajándékot hozzá édesapám, édesanyám, mert nekem inkább rád van szükséged. De azt mondja a püspök atya, ezt értsük tovább, mert Isten is ezt mondja nekünk, nem csak a kosárba, a persejbe dobott ajándékodra, hanem rád van szükségem, egészen pontosan rád van szükségem. Ajándékodban add önmagad. Önmagunk felajánlásában, Istennek adásában, igen fontos vonás az, hogy egészen adjuk önmagunkat. Mi is volt a különbség Káin és Ábel áldozata között? Káin valamit adott. Ábel a legjobbat adta Istennek, kedvenc bárányát. Aki csak valamit akar adni Istennek, és nem egészen önmagát, az téves úton jár. Kedves testvérek, valahol lelke mélyén mindenkinek éreznie kell ezt, ha egyáltalán hívő ember, hogy Istennek valamivel több jár. Isten, aki önmagát adta teljesen nekünk egyszülött fiában, Jézus Krisztusban a kereszten, ő egész önmagunkat kéri, egész valunkat. Erre éreztek rá a szentek, vagy a szent életű emberek. Karazanti Szent József mondja, semmit sem adtál Krisztusnak, ha egész szívedet nem adtad neki. És a mindössze 33 napig Péter trónján ülő Szent Atya, első János Pál pápa írja, Istent teljes szívünkből kell szeretnünk, és nem csak szeretetünk morzsáit odadobni neki. Nos, kedves testvérek, summa summarum befejezésképpen azt szeretném a lelkükre kötni, hogy akárhányszor megteszik adományaikat, akkor mindez, ez a gondolatsor jusson eszükbe. Ez által kapcsolódnak be az áldozatba, de ez sem elég, valami több kell. Egész önmagunkat oda kell adnunk Istennek, mert ez lehet csak egyedül a hiteles, hívő emberi szolgálat. Amen.